Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Fogadó óra volt november 25-én, délután 5 órakor fejés előtt Várfalván. Kérdés, hogy hányan mentek el, és hányan voltak aktívak egy olyan lehetőség okán, amikor ugye a megyei alelnök kiszáll a községbe, kimegy az emberek közé, és azt mondja, hogy na most akkor én jegyzem, hogy mi a gond. Nyilván ott volt a község polgármestere is, Marzsinyán János, aki negyedik mandátumát tölti immár. Köszönöm, polgármester úr, hogy fellépett az autópályára, és ide suhant, mert hogy ez most már nálunk így működik Kolozs megyében. Hát egyrészt utólag gratulálok ehhez a sikerhez, másrészt meg most éppen hogy állunk önkormányzatilag? Van 6 darab tanácsos, RMDSS, 6 aki nem, és akkor a polgármester a mérleg nyelve. Köszöntöm.
Jó estét kívánok, köszönöm szépen a meghívást. 7 RMDSS tanácsosunk van.
7-es? Akkor rosszul számoltam.
Igen, 7-es van, és a tanácsban elég jól működik a dolog. Persze megvannak a viták, ez egy konstruktív vita mindig, de megyünk előre.
A vita az miről szól alapvetően, hogy van egy napi rend, és azt mondják egyesek, hogy nem, vagy tegyünk még be 2 pontot, vagy ezt halasszuk el, mert még nem készültünk fel rá. Hogy működik egy ilyen tanácsülés? Azért kérdem így, mert a hallgatók látják, hogy volt tanácsülés, látják a döntéseket, de magát a folyamatot igazándiból nem érzékelik.
Van 13 tanácsosunk és egy falu képviselőnk. Tudni illik, hogy Kercsetben nincsen tanácsos, akkor tartottunk egy falugyűlést, ahol választottunk egy falu képviselőt. A tanácsülésben mindig azon van a vita, mindenki az ő kis faluját, az ő kis részét próbálja védni és előre vinni.
Soroljuk is most már, hogy Várfalván kívül még mi tartozik itt a Marzsinyán János udvarába, vagy...
Veszük keletről, nyugat felé, Kercset, Bágyon, Kövent, Aranyos Rákos, Csegez és Hídas, és persze Várfalva.
Persze Várfalva a
központ. Várfalva község központ, igen.
Bágyoniként hogy tudott érvényesülni? Úgy, hogy a várfalviak teszik ki tulajdonképpen a községnek népességileg is a többségét?
Hát én úgy érzem, hogy úgy tudok érvényesülni, hogy minden embert, minden községbelit, és nem csak községbelit képviselek, mint polgármester. Mert nem lehet olyan, hogy na, csak egyik falut, persze mindig a szívem Bágyon felé húz a legtöbbet, de viszont nem lehet közigazgatásilag valamelyik falut jobban képviselni, mint a másikat. Polgármesterként mindegyik falut, egész községet egyformán kell képviselni. Projektekbe úgy menedzselni az egészet.
Több mint egy tucat, 13-14 nagyjából infrastrukturális projekt működik különböző stádiumokban. Ez arról is szólt, hogy meg kellett tanulni pályázni, meg kellett tanulni odafigyelni a lehetőségekre. Volt-e akitől ellesni ezt a mesterséget? Helyben vagy a megyében?
Helyben, a környékbeliekben, megyeszinten is. Nekem nagy előnyem volt, mert 8 évet voltam dalpolgármester, úgyhogy volt mit tanulni az elődeimtől, szomszédos polgármesterektől, a megyei RMDSZ-es polgármester, úgyhogy mindig vannak olyan polgármesterek, olyan emberek, akiket tudsz követni, akitől tudsz valamit tanulni. És hála Istennek, ezelőtt 4 évvel, 8 éve problémáink voltak az ivóvízzel, nem volt vízünk, egy olyan rendszer volt kialakítva, ami nem működött. Nyári időszakban megkapott a vízhozam.
Volt olyan is, hogy, fogyasztás... hogy fel kellett szólítani a lakosságot, hát, hogy ne öntözzön, ha éppen, vagy ne, kocsit aztán végképp, inkább igen, csak az aranyosba mossa, most ez egy rossz példa, de igen, nagyjából de... így állt a dolog.
Hát sajnos hiába szólítottuk fel őket, mert volt, aki megértettes, egyetért tette a dolog, hogy gond van, s kell vigyázzunk a vízre, és már a mai világban egyre nehezebb és kevesebbet, nagyobb a probléma a vízhozamokkal, és jobban rá kell vigyázni, és oda kell figyelni a vízfogyasztásokra. Na de hála Istennek, 8 évvel ezelőtt elkezdtünk egy olyan folyamatot a vízszolgáltatóval, a tordai vízszolgáltatóval, de ők akármilyen ára nem vették átol. Akkor lebeszéltük, hogy körülbelül miket kéne javítsunk az egész víz
rendszeren.
Na, mi azokat lepályáztuk, most már nagyjából kezdünk tiszta vizet önteni a pohárba. És az az igazság, hogy már 3 faluba működik a vízszolgáltató, Kercset, Bágyon és Kövent, és már most dolgozunk a Várfalva, Aranyos Rákos és a többi falvaknak az átvételén. Úgyhogy jövőtől biztos a többi falvak is bemennek, hogy át végén sorra kerülnek.
szintén infrastruktúra 100 ezer lejt kapott most a község a megyei tanács keretéből. Ez egy friss történet, út, javítás, építés. Mire lehet használni? Nem van nagy összeg azért.
Nem ez. Nagy összeg, de ez segít. A nyári időszakban voltak nagy esőzések. Nyár vége, ősz eleje voltak nagy esőzések, és mivel vannak nekünk ezek a mellékfalunk, Csegez, várfalvának egy része nagy esős, akkor elmost az útokat. Betömültek a sáncok, a vízevezető sáncok, az árkok, igen. Azokat mind ki kell takarítani, ki kellett takarítani, és akkor van egy kis pénz, ami össze van gyűlve,
tehát ez csak karbantartás, nem lesz új aszfalt, inkább csak rendbetenni. Igen.
Különben van egy pályázatunk, ami körülbelül egy olyan 10 km aszfaltozás lesz a községbe, Bágyomba, Várfalvának egy részébe és Csegeznek egy részébe. Ez egy pályázati lehetőség volt, meg van nyelve, most a kivitelezőnek a szerződtetésén vagyunk.
Ezekkel a kivitelezőkkel mennyi gond van, vagy most már kialakult egy olyan kör, akikről tudják, hogy megbízhatóak, határidőre jó minőségű munkát végeznek, vagy mindig van benne egy adag rizikó, aztán a polgármester csak el kell, hogy vállalja, mert ott van a pénz, nem halaszthatja a döntést.
Kivitelezőek majdnem egyforma az egész. Van, amelyik jobban dolgozik, gyengébben dolgozik, meg vannak a jó pontjaik, de sajnos ezt nem lehet kiválasztani, na én ezzel akarok csak dolgozni. Itt van egy procedúra, amit kiteszünk az elektronikus.
Igen, hát egy nyilvános licit, én csak a tapasztalatra vagyok kíváncsi.
Sajnos mindig az a helyzet, és szerintem ez a rossz felül az, hogy a legolcsóbbik nyeri meg, aki a legolcsóbb, vagyis a legkisebb ajánlatot
alul
adja.
Alul licitálja, igen. És akkor nem biztos, hogy a legjobb.
És akkor nem biztos, igen. Hogyha nincs erre, nem tudja végbevinni a munkálatot. Csak ezért történnek azok a gondok, hogy mit tudom én, a munkáltató ledolgozza egy harmadát, vagy felét, és akkor na, hála Istennek, nekünk ilyen gondunk nem volt.
Ilyenkor őszül a polgármester.
Igen, ilyenkor is. Igen, hát egyfolytán a munkáltató köz kell lenni.
Térjünk vissza erre a 25-i találkozóra, itt Vákár István ment ki, és láttam a fotókon, hogy körbeülték az asztalt. Miről szólt ez a találkozó? Lényegében újdonságot gondolom nem mondtak, mert a polgármester úgy tudta, hogy ezek a gondok. Ezek olyan kérdések, amelyek a község erejét, hatáskörét meghaladják, és akkor szükség van egy egyeztetésre, egyfajta összehangolásra, hogy akkor megyei támogatás, vagy még nagyobb szintről való lobbizás, támogatás, és akkor úgy mennek a dolgok tovább?
Ez egy újdonság. Szerintem ez egy konstruktív valami volt, hogy összegyűltünk, leültünk, az emberek el tudták mondani szabadon, hogy mi a gondjuk, mi a problémájuk, próbáljuk közösen, úgy az önkormányzat, úgy, mint a megye, RMDS, megyei tanács, próbáljuk megoldani az embereknek a problémáit. Milyen olyan kérdések jöttek? Legfontosabb az iskola kérdése, az jött.
Bontsuk ezt ki, ezt az iskolát. Volt egy régebbi évekkel ezelőtti versengés a Tordai Józsika iskolával, mert hogy a gyerekpopuláció az véges, sőt csökkenő félben van, igen. És akkor hát majdnem arról szólt, hogy ki nyeri a meccset, ki éli túl ezt a demográfiai lejtmenetet. Most, hogy az első félidő döntetlenre végződött, mondom én, egy kicsit kerekítve a sztorit, a második játék részben miről szól a történet?
Hát ugyanott vagyunk a második részből, egyre apadnak a gyerekek, kevesebb a magyar gyerek, nehezebben tudjuk fenntartani az osztályokat.
90-ben volt a csúcs, akkor 50 igen. Gyerek született a községben, azóta folyamatosan lefele megy.
Lefele megy, igen. Uh-huh. Igen. Hát most van egy olyan folyamat az elmúlt 4-5 évben, mivel vannak ezek az ipari parkok a környéken, hogy a fiataljaink visszamaradnak, vagyis a falu maradnak, de az még mindig kevés ahhoz, hogy fent tudjuk, hát még egyelőre nincs gond, fent tudjuk tartani az iskolát. Még így is, hogy elég sok gyerek elmegy Tordára.
Összevont osztályokban kell gondolkodni? Már ott
még
tartunk,
nincs ilyen
vagy
gondunk,
még nincs ilyen?
Még nincs ilyen gondunk, de viszont lehet, hogy előbb-utóbb ez be fog következni.
Erre van egy külön elképzelés akkor, hogy esetleg egy bedlakásos megoldással más tágabb szorványból Fehérmegye környékéről bevonzani gyerekeket?
Volt egy ilyen elképzelésünk, és még mindig fent áll. Akkor, mikor ezt átbeszéltük, hogy legyen külön két iskola, legyen egy erős, egy 4 osztály, egy erős 5-8 osztály, hogy mi is fennmaradhassunk. Csak sajnos nem tudom, bizonyos okok miatt ez elmaradt. Most az a helyzet, hogy minden faluban, úgy Kövenden, úgy Bágyomba, úgy Rákoson, Várfalván összetett osztályok vannak, vagyis 0-tól egészen 4-ig, vagy 1-től 4-ig. Egybe egy helyt tanulnak a gyerekek. És ez nem a leg nem a legegészségesebb.
Pedig van kocsi, meg hozzá új elektromos, nem?
Ha igen, kettő is van,
kettőt
igen.
Is kaptak.
Kettő már két irányból.
És ez is friss akvizíció aránylag.
Hát igen, az idén sikerült azt is megpályázni, meg közösen a megyei tanácsa, úgyhogy ez egy nagy előny számunkra. Volt egy régi, ami körülbelül 2005 vagy 6-ban, nem tudom, akkor kaptuk, vettük. Nem vettük, már kaptuk a kormánytól, de az már annyira le volt járva, hogy már mind többet költöttünk rá a javításra, mind a maga működésére. És most sikerült azt az egyet kicserélni, na, még van egy másik, az elég új, megy on 8-9 éves kocsi, még egy darabig bírja a futamot, és két irányba hozzuk a gyerekeket.
Hogyha az infrastruktúrát nézzük a továbbiakban, mi az, ami a következő esztendőnek a slágere? Mi az, ami leginkább sürgető, vagy a legelőre haladottabb fázisban
hát
van?
Hát prioritások nekünk az iskoláink voltak. Például az idén adtunk át, ott kezdte az iskolát a Kövendi iskola, 1-4 osztály és az óvoda, azt teljesen felújítottuk, korszerű működő épület lett. És ugyanúgy van Várfalván, ugyanúgy van Hídason, már dolgozunk rajtok mind a kettőn. És következni fog, még ma elmaradt a Bágyon iskola, és Aranyos Rákoson az 1-4 osztály, amiket fel kell újítani.
Van két kisebb település, ez a Cseged és Kercsed. Velük hogy lehet Dűlőre jutni? Tudom, hogy egy gyerekkoromból emlékszem, mert én is aranyos széki vagyok, hogy a Malomtól Csegez fele az út az használhatatlan volt, vagy legalábbis akkor azt mondták, hogy áróval érdemes oda menni, mert olyan. Azóta valószínű, hogy már nem olyan, de hogy igazándiból ez a két kisebb falu, hát úgy kezdett hatványozottan elnéptelenedni. Most mi a helyzet ott?
Én azt mondom, hogy most nagyon jól néz ki mind a két, vagy nagyon jól. Köves útok vannak, poros út, ez az igazság, de rendben tart.
Lehet közlekedni.
Lehet közlekedni, igen. Ez a Csegezi útra például most ezt a 100 000 lejt, erre kaptuk, hogy azt az utat javítsuk, és rendbe szedjük. Mert mivel hegyes dombos falu, nagy esőzések ott mindig vannak ilyen mosások. Mind a két falu, úgy Csegez, mind Kercsed, több mint 50%-a ilyen hétvégi házaknak van fenntartva. De eléggé jól lehet az emberekkel működni, dolgozni, ha bár nem is oda szól a lakcímük, rendesek, mindenki tisztán tartja portáját, az a legfontosabb szerintem.
És hát maga a község is turisztikailag egyfajta reflektorfénybe került, mert kapott egy külön besorolást.
Igen, igen, igen. Hát ezt a turizmust egy kicsit próbáljuk. Még mindig mind promoválni, viszont nehéz felvenni a versenyt Torockóval, mint más nagy faluk, amelyikeknek, mely régi kivert útjak van, vagyis kijárt útjak van.
Mit kéne kitalálni, hogy ott a kanyarban, amikor az ember ráfordulna az aranyost átívelő hídra, ne csak lassítson, hanem hogy betérjen balra?
Vannak sokan most már, vannak panziónk, akik jönnek panziókba, visszajáró vendégek vannak, akik ide visszajönnek, úgyhogy szerintem nem csak lassítnak, már sokan fel is jönnek.
A borjúpörkölt teszi, vagy még kell hozzá valami?
Is, még kell még hozzá valami, de az is tesz, igen.
De mit lehet kitalálni? Mondjuk Várfalva, ugye a nevéből adódik, hogy ott vár volt valamikor, már csak a helyiek tudják, hogy hol van a régen hűlt helye, tehát hogy azt maximum egy régészeti feltárással lehetne izgalmasabbá tenni. Mi az, amitől oda érdemes akár egy hétvégre is kimenni, azon kívül, hogy csend, meg hogy kiadós menü várja az oda érkezőt?
A vár oldala, mert vár oldal és a vár tetővel van az önkormányzatnak van egy elképzelése, ahol már csináltunk egy előtervet is, persze próbáltunk pályázadni, hogy feltárásra, vagyis ilyen régészeti kutatásokat végezzünk. Vannak terveink, egyelőre csak ebbe a tervformában
maradt. Miért nem harapott rá? Hát ott hát tudják, tehát datálva.
De az mind pénzbe kerül, szóval miből kéne finanszírozni. Uh-huh. Na, és nem akarjuk, hogy csak éppen összedobjunk valamit, mert ott azért komoly...
Tehát ez egy több éves erőfeszítés
lennének. Uh-huh. És persze még folyamatban vagyunk szakemberekkel, akikkel mindenre évente kétszer-háromszor kimegyünk. Na, de csináltak egy ilyen rögönyszerűséget, nem tudom most már szakmailag megmondani mit, és azért vannak régi kövek, épület, alapok, amik elmaradtak a föld alatt.
Tehát akkor azt lehetne majd felszínre hozni, és igen. Abból egyfajta látványosságot igen. Valahogy kikerekíteni. De hát akkor az, ha ilyen lassan megy, akkor ennek a mandátumnak a végére már reménykedhetünk, hogy kimegyünk, és ott Megnézzük a feltárást, vagy az eredményét?
Nem lehet ezt pontosan, biztosan, de én remélem, hogy igen. Igen, hogy legalább elkezdünk ott valamit keresni, valamit.
Mindig ilyen visszafogott és kimért, amikor kérdez valaki, hogy akkor ez eddig meg lesz, polgármester úr?
Nem
mindig
szeretek meggondol... ígérni olyan dolgot, amit nem biztos, hogy végbe tudok vinni. Mert szerintem az embernek jobban fáj az, hogyha valamit megígérsz, és nem tudod végbe vinni, mint ha megmondod az igazságot neki, hogy mert sok tényezője van egy ilyen, ez egy hatalmas projekt lenne.
Amúgy a kudarcokat hogy tudja feldolgozni? Biztosan a mandátumok során voltak pillanatok, amikor... Hát egy kicsit megkeseredett, vagy úgy gondolta, hogy túl sok erőfeszítéshez aránylag kevés eredmény társult. Ezeket a helyzeteket hogy menedzseli?
Ez benne van. Ez benne van ebbe a szakmában, mi polgármesterként vannak ilyenek is. Nehéz megemészteni.
Volt olyan pillanat, amikor azt gondolta, hogy van nekem itt elég tennivalom a portán, van egyfajta tudásom a gazdálkodásról, meg a mezőgazdaságról, ugye gépállomást vezetett, és gondolom, hogy nem felejtette el a szakmát, jöjjenek mások.
Volt.
És akkor meggyőzték, de vagy
mindig
vagy
van egy
saját?
Olyan, nem, hát van egy olyan, hogy te azért emberek és emberek több, mint 65%-a azért bízott benned, azok az emberek nem hiába tették a voksát rád, és te akkor most mit csinálsz? Megfordulsz, azt mondod, hogy Gáte, nekem elég volt, mert...
Ja nem, úgy gondoltam, hogy amikor ott volt az a pillanat, és ugye többször fordult elő, hogy na most akkor induljak-e a következő mandátumra, vagy nem?
Hát ez mindig megvan. Ez mindig megvan. A családdal meg kell beszélni.
A család beletörődött ezek szerint, hogy Magyinyán János innen megy nyugdíjba.
Nem éppen.
Nem?
Nem éppen. Még ameddig egészség van, s bírjuk, addig még csináljuk. S persze egyértelmű, hogy az emberek meg is bíznak bennünk. Mert tehát ezt egy emberként nem tudod csinálni.
Nem
ezt.
4 évben gondolkodik, hanem középtávon, ami 8 esztendőt jelent?
Nem lehet 4 évben gondolkodni polgármesterként, mert vannak olyan pályázatok, amelyeknek a lefutása például több mint 4 év.
De nem csak a pályázatok miatt, hanem úgy egyébként.
Egy példát,
jó, ez egy technikai megkötés, de úgy különben. Tehát a perspektívákat hogy vetíti ki maga elé? Pályázattól függetlenül mondjuk most. Mire jó a 8 év, vagy miért kell 8-ban gondolkodni, vagy 6-ban, vagy 10-ben akár?
Szerintem csak ebben, mert ha valamit végbe akarsz vinni, oda idő kell, ott nem tudsz, mit tudom én, ez nem olyan, hogy valamit megveszel és elad. Az embereknek a bizalmához dolgozai. Nem éppen csak arról szól, hogy na most jövök egy évet, 2-t ülök, és akkor kész, megyek tovább. Nem tetszik, és megyek tovább.
Néha lassan mennek a dolgok, mert bürokrácia, mert még egy pecsét, mert kell egy szakvélemény, mert késik az aláírás, mert iktatószám. Ezeket így félre söpri, vagy azt mondja, hogy ez kell mindahhoz, hogy eredményt érjünk el. Néhány neuron ott menet közben elkopik, de tulajdonképpen megéri.
Megéri azért, mert mikor valamit sikerült végbevinni, az az eredmény, amit elérsz, látod, hogy azért az emberek boldogok, jól esik, hasznát tudják venni annak a valaminek. Egy iskola például, amikor látod azokat a gyerekeket, hogy egy szép, tiszta iskolában vannak, új padok, új szerelék, minden, és ezek azok a dolgok, amikek adnak erőt, és mész tovább, mész előre. Sok konkrét dolog, például a községnek a belsőségi terve, a PUK, románul. Több mint 7,5 éve most jutottunk arra az utolsó fázisra, hogy a megyei tanács adja meg nekünk az engedélyt, vagyis az utolsó engedélyt. És meg lesz megint 10 évre ez a terv. De hát 7,5 év
sok alatt, vesződés volt vele.
Hát rengeteg. Hát 3,5 évet ültünk csak a környezetvédelemnek. Itt a kolozsvári médiónál.
Ilyenkor nem érzi azt, hogy most rájuk töröm az ajtót, a fene egye meg?
Hát van pillanatok, hogy igen, de utána vissza kell venni, és higgadtan, nyugodtan kell, mert lehet, hogy rosszabbat csinálsz csak.
7 tanácsos az RMDS részről, de gondolom, hogy a testületben a többiekkel is megpróbálsz szót érteni. Na most a tanácsos az olyan, hogy már a nevéből is adódik, hogy ötletekkel, tanácsokkal jön. Ez a csapat, ez ugyanaz nagyjából, akikkel annak idején elvállalt az első mandátumot, vagy menet közben volt, aki kiöregedett, volt, aki nem azt mondom, hogy elpártolt, de hogy leparkolt. Hogy történt ez a dinamika?
Hát a 7 tanácsos közül 2, akivel kezdtük, 2 régi tanácsos van, a többi mind az évek során, vagyis a mandátumok során változtak. Mert előválasztásokat tartunk, minden faluba küldnek újabb, frissebb képviselőket, úgyhogy ez így történik, hogy nekünk nem csak, hogy kiírjuk a neveket, hogy na ezek a tanácsosok, hanem előválasztásokat tartunk minden faluba, mindenki próbál az ő falvájáig helyezkedni, és valamit tenni, és akkor persze mindig új erőkkel kezdünk.
Azt mondta Póka János polgármester, aki itt volt a stúdióban, hogy ő is úgy figyeli, mert ott is több település van, 5 számszerűen, ezt a tanácsbeli összetételt, hogy eleve leosztja, mármint szövetségen belül megegyeznek, hogy befutó helyre kerülnek magyar lakta településekből tanácsosok, hogy ezáltal legyen egyfajta arányos lefedés. Ugyanez a módszer Várfalva községben
is? Tudjuk, hogy körülbelül ennyi szavazatot tudunk hozni, mint RMDS, mint politikai szervezet. Ennyi. És akkor tudjuk, hogy ahhoz ebben mandátumban úgy érzem, hogy egy kicsi kudarc volt, már 8-ból 7 lett, úgyhogy egy tanácsost vesztettünk. Nem voltak reálisak a számításaink.
De hány voksan múlt?
Hát 50 voksan.
Az tényleg ott volt. Meg lehetett volna azt.
Meg lehetett volna csinálni, csak lehet nem figyeltünk elég oda.
De ez az odafigyelés, ez arról is szól, hogy az egyházakkal is kell egyeztetni, mert ugye nem lehet másképp. Ez egy majdnem felerészt unitárius közösség. Hogyan lehet úgy építkezni, hogy ugye a helyi tanács, a helyi egyházi szerkezet, a civil szféra, amennyiben van, leüljön, közösen átvitassa, megbeszélje, leossza a feladatokat, egymást támogatva érjenek célt. Ez a mondjuk ideális. Mennyire közelít ehhez az ideálishoz a várfalvi valóság?
Az egyházainkkal elég jó viszonyban vagyunk, gondjainkat, problémáinkat együtt megbeszéljük, és nem csak az unitáriusra vagy reformátusra. Ugyanúgy az egész, úgy az ortodox, úgy a katolikusra. Elég jó a kapcsolat, és ha gondjuk van, problémáik van, jönnek hozzánk, hogy megoldják, vagy ha nekünk kérdésünk van, vagy valami, akkor ugyanúgy fordulunk, de hát inkább ők fordulnak megoldásra hozzánk. Most például ez az egész községnek a telekelésével foglalkoztunk, úgyhogy minden egyházközséget megpróbáltam megoldani problémáikat.
Tisztázni az egyházi vagyont, ingatlant, igen.
És,
nem volt egy egyszerű képlet.
Nem volt egyszerű, de hála Istennek sikerült is. Sikerült is, hogy mindegyiket külön-külön átnézzük, és a problémáikat megoldjuk.
Olyan is volt, és ezt konkrétan tudom, mert nekünk is volt ott földünk, a családnak, hogy nagybátyám kijárta annak idején, de ez 20 éve, erdő. Meg is volt rendesen kimérve, egy szálfa nem volt rajta.
Igen, közben elvitték.
Közben eltűnt.
Ezt az idők során sikerült. Ma ezelőtt 8 évvel a környékbeli polgármesteri hivatalok alkottunk egy alapítványt és egy magányos erdészeti hivatalt, amelyik a község erdeire vigyázzon. És akkor ez a dolog megszűnt, hogy aztán mindenki ment, ha nekem van erdőm, én mentem az erdőmbe, vágtam a fát, vittem, és nem számít. Aztán, hogy az enyémbe vágtam, vagy a szomszédémbe, azt nem lehet tudni, de mindenki ment és vágta. De most már lejárt. Vagyis ez az új rendszerre, hogy mindenkinek kell legyen engedélye, be kell legyen az a jármű, mivel megy az erdőre beírva, hogy tudják beírni ebbe a szumálba. Úgyhogy ez most már lejárt. Úgyhogy ha el is lopták az erdődet.
De ez egy régi lehetett, mert le volt már gyönyörű pázsit volt, tehát nem az volt, hogy az előtt vágtam.
Gondolom, hogy a Szent Mihályi bükkbe lehetett az erdő valamikor.
Hát én most már az igazság megvallom, hogy nem ismerem.
Hogyha mi pontosan részünkbe volt, akkor igen, a Szent Mihályi bükkbe lehetett. Úgy nevezték azt a dűlőt.
Van viszont repülőgép alkatrészgyár, amire szerintem az, akinek erdeje van a környéken, nem is gondolt volna, hogy ilyen új szakasz vagy új epizód kezdődik a község történetében. Mi volt ennek a háttere? Egy előnyös bérleti díj, a stráda közelség, lobbizás, hogy pont oda ment ez a belga cég, és azt mondta, hogy nekünk jó ez a telephely.
Hát ez...
Csak amit el lehet mondani, mert nem biztos, hogy minden publikus.
Csak is, amit. Ez, hogy mondjam, akárhányszor szerítés lehetőségét tehetem, ezt dicsekedem, hogy ez egy aranybánya a község számára. Ott az autópálya, az a körforgó, leszálló, felszálló az autópályára, ez nagyon fontos számunkra. És ott nekünk van egy ilyen 320 hektáros területünk, amelyik belsőségbe van téve, úgyhogy ez nekik már egy előny. Ide jönnek, a terület nem a miénk. A terület az a tulajdonosoké. Fel vannak vásárolva a tulajdonosoktól, és
Nem volt gond, polgármester úr, hogy akkor a faluban volt, aki hirtelen meggazdagodott, vagyonossá vált, irigyei lettek, elkezdődött a beszélgetés, hogy miért nem 40 méterrel arrébb, mert nekem ott van a földem, és jó lett volna, ha én is.
Profitálok belőle. Nem volt gond, egyelőre nem gond, mert mezőgazdaság is folyik, viszont ott van már több mint 7 cég, amelyik működik nálunk, és ez nagy előny nekünk.
Hát a legújabb ez a bővítés, ez a 160 fős. Igen.
Hát itt munkahelyekről van szó, munkahelyeket alakítottak, jövedelem adó a községnek, úgyhogy ez már érződik, a pályázatjainkat fent tudjuk tartani ezekből a pénzekből, nem szorulunk.
Hát
nem
mennyi éppen... van még ebben a zónában, ebben a mini ipari parkban lehetőség? Még jöhetnek cégek?
Jöhetnek. Még fenn van maradva egy olyan 150-200 hektár körülbelül.
Ajjaj, hát akkor... Úgyhogy,
jó, van dolog rajta, mert hogyha egy 50 áris területekből össze kell szedni egy 50 hektáros területet, az gond van vele.
Jó, csak mondom, de hogy van perspektíva még, van. Az nem félő, hogy... Vagy nem gondolkoztak azon a tanácsban, hogy most extrapolálok, megbomolhat esetleg a belső egyensúly, ha nagyon sok létesítmény kerül a falu határába, ergo nagyon sokan költöznek oda, vagy nagyon sokan élnek átmenetileg ott. A falu az olyan, hogy inkább a szokások, a bejáratott dolgoknak a híve, és ez nem a maradiságról szól, hanem egyfajta tradíciótiszteletről. Lehet, hogy az emberek időnként csóválják a fejüket.
Benne van a pakliban, mert az elmúlt időszakban nincsen eladóház a faluba. Hát nem csak a faluban, hanem a község területén minden vannak adva, úgyhogy érdeklődés van. Hát csak szerencse, hogy azért minőséges emberek jönnek, nem árulják 20-30-40 millióért azt a birtokot, portákt, hanem egy nagyobb árvas, akkor nem akármilyen emberek jönnek.
Ez érződik amúgy a hangulaton, vagy a, hogy is mondjam, az életszínvonalon, az nehéz lemérni, mert ugye aki ismeri, azért nagyjából tudja, ki volt a módosabb, ki volt a szerényebb, de azért csak látszik így járványkelvén, hogy új gépkocsi, hogy kerítés másképp néz ki, hogy bővült a hambár, hogy szóval vannak
ilyen életmód változások. Nem tudom, ez jó irány, rossz irány, de egyelőre ez a menetrend.
Jön a téli időszak, amikor az emberek behúzódnak, és ilyenkor van mód arra, hogy hát egy kis kultúrélet, vagy egy kis közösségi akció teret nyerjen. Mi az, ami Várfalvára, vagy a többi falura is jellemző? Kultúrban egy-két esemény, talán a jövő kora tavasszal egy-egy farsangibás, ennyi, vagy egyébre is kell itt gondolni?
Község szinten egyházakkal együtt vannak különböző események, és akkor minden, hát majdnem minden hétvégén valamelyik faluban van egy rendezvény. Volt a Kati bál, most jön a Ferenc bál, az Várfalván volt, most jön Kövenden, úgyhogy minden faluban van egy esemény. És akkor itt nem csak faluról szól, hanem az egész község és az egész környék, Aranyosszék eljár, és ilyen bálokba részt
vesz. Távolabbról is jönnek?
Igen. Hát ide be kell jelentkezni, és akkor tudja a szervező, hogy hogy áll a helyzet. Szilvesztereket szervezünk minden falu maga-maga térén, és persze jönnek a farsangi bálok.
A Kövent, Bágyon, Rákos versengés, mert azért én láttam olyat a tordai piacon is, hogy régen, amikor még piaca volt Tordának, most már csak majdnem a helye maradt, de hogy mindig volt egy ilyesmi, nézték, hogy akkor kiadja olcsóbban a zöldséget. Hát persze a Szemihályak mindig úgy érezték, hogy őket... Hát les helyzetben hagyják, mert ugye Kövendre hazamenni mégiscsak bonyolultabb volt, és hamarabb adták lejjebb a portékának az árát. De hogy ebből kiindulva van egyfajta kövendiség, rákosiság, várfalviság, ami egy olyan jófajta rivalizálásról szól, büszkeségről, a helyhez kötöttség, és azon belül még egy kicsi lokálpatriotizmus, hogy azért mégiscsak.
Minden falunak megvan a büszkesége, megvan az ő személyisége, úgyhogy egyik falu másikkal nem hasonló. használni. Persze most már túléltük azokat a régi időket, hogy veszekedni vagy valami, de azért mindegyiknek megvan a büszkesége, mindegy, és ez nagyon jó dolog szerintem. Ez nagyon jó dolog, mert az fenntartozhat a régi hagyományt. Minden falunak megvolt az a régi hagyomány, és azt fenn lehet tartani, életbe tartani, és előre vinni, és átadni az utódainknak. Sajnos egyre kevesebbek azok az idős bácsik, akik ezzel foglalkoznak. Az öcsek termelése, fiatalok, van egy pár, egy-két-három fiatal minden faluban, aki ezzel foglalkozik. Kisebb-nagyobb mértékben, de a fiatalok azok a nagyjából keresnek munkát, és mindenki elmegy dolgozni munkahelyre.
Falu vagy községnap, akkor itt az is gond, hogy egyeztetni kell, hogy melyik legyen és hol legyen. Hogy oldja meg ezt Mörcsinyán János, hogy akkor a naptárat így előveszik, és azt mondják, hogy na akkor te ekkor, hogy ne csusszanak egymásra.
Nem, már megegyeztünk egy községi napban. Uh-huh. Egy községi napban, ami Kövenden zajlik, minden augusztus utolsó hétvégén, Kövenden a futballpályán. Az jó nagy tér, helye van mindenkinek, minden falunak van üstje, sütnek, főznek, bográcsoznak.
Hazajönnek úgy, ilyenkor, elkerültek, legalább akik Kolozsvárig jutottak, igen. Azok mindenképpen.
Azok igen, hazajönnek. Távolabbról. Még sokszor távolabbra is, hogyha persze úgy adódik, hogy a szabadságját úgy tudja kivenni, hogy haza tudja jönni. De viszont vannak elszármazottjaink elég távol, akik nem mindig tudnak. De Kolozsvár és környék.
Ez az elég mindig... távol, ez Amerikát is jelenti?
Igen, az is van. Kanada, Amerika. Hát amik úgy adódik a szabadság, voltak már itthon is, részt vettek ők is.
Mit mondanak? Meg gondolom, hogy ott a két bográcsozás vagy kocintás között azért az árnyékban ott a polgármesterrel elbeszélgetnek.
Igen, hiányzik nekiek ez a...
Mert ők látják, azért vagyok kíváncsi, ők kívülről látják, uh-huh. Ugye biztos tartják a kapcsolatot, meg most már azért ugye lehet mindenféle videó csatornával látni is, hogy mi történik otthon, de azért mégis más, amikor hosszabb idő után hazajössz a szülőfaludba, és szembesülsz azzal, ami már ugyanaz, de mégiscsak más, és a másságot jobban érzékeli egy olyan falus mm-hmm. fele a várfalviaknak, aki hát az óceánon túlél.
Hát sokszor beszélgetünk ezekről a dolgokról, és én azt veszem észre, hogy hiányzik tőlük ez az aranyos széki, baráti melegség, leülni, beszélgetni, valakivel legyen túl a tengeren, ott nem úgy van, hogy a szomszéd az bém, és mész beszélgetni ott, ha nem jelentkezel be. Na, itt falun, ha eljelmész a ház előtt, és nem mész be valaki, ez az meg is értődik.
Akkor, na. Ha elindul Mörcsinyán János a faluba, és ha jól tudom, főutcán lakik, hányszor kell megálljon, amíg hazaér?
Még kocsival is sokszor megállok. Mert meg kell állni valamit, van egy nénike, nem tud elmenni, nem tudom, a tanácsig megállít, és megmondja, elmondja a panaszát, a problémáit megoldana. És akkor kapunk egy megoldást ezekre a gondokra, a problémákra. Reggel, mikor megyek munkába, kiállnak, kell egy ilyen bizonyítvány, vagy valami, mert sohasem volt nehezemre, és ezt mindig megoldottam. Akkor mindig, hát miért? Hát azért, mert meg tudom oldani, és miért ne csinálom meg, hogyha meg tudom. Jó, ezek ilyen apróságok csepp a tengerbe, de ebből... szerintem sokkal emberibb ez a dolog, mint, mit tudom én, egy öreg nénének.
Igen.
Hát fogadóra nálam is van, de a falubeliek nem tudják, hogy mit jelent ez a fogadóra. Eljön kifizeti az adóját.
Csak
bélépik legalább egy szóra, egy készfogásra, ennyi. Na, hát nálam az ajtó mindig nyitva van, nincsen bezárva, hogy aztán...
Hány órát van nyitva naponta az az ajtó?
Egész nap.
Tehát nem 8 óra.
Fél 8-kor én ott vagyok minden reggel. Uh-huh. Van sokszor még hamarabb is, és délután 4-5 óra, 6 óra, attól függ, hogy mennyi dolog gond van. Most például ezekkel a telekelési dolgokkal 7 órától egészen 10 óráig voltam a tanácsnál. A feleségem már nem is hívott, mert azt mondta, te tudom, hogy hol vagy, ő szegény megszokta, hogy...
De hogy akkor ez egy nagy kő, ami legördült a hivatalról, tehát hogy rendben van ez a telekedés.
Abban jártunk, hogy legfőképpen a középületeket, az útokat, ami a községi községutakat, a községi épületeket, úgy a határutakat, ezeket mind letisztázni, hogy ne legyen valakinek egy földje valahol a domtetején, és ne legyen út hozzá, úgyhogy ezeket, ha nem tisztáztuk le, akkor gondok vannak.
A környéken a többiek hogy állnak, a többi község ebből a szempontból? Gondolom, hogy ezt
azért... Harasztós is ebben a fázisban van, hogy meglett ez a végleges... Hát volt ez a 60 napos...
Várfalván kívül a többi polgármester, hogy
Harasztós, igen.
Ja, Harasztós.
Harasztós, mi község, oda is három település. Szent Mihályt most folyamatban van. Peterd, ha jól értettem, hogy ők is végeztek a nagyjából. Túl lettek ezen a 60 napos ilyen kontesztáció idő, vagyis, hogy lehetett fellebezni, hogy jól van, vagy nincsen jól.
Volt-e a faluban feszültség és fellebezés és méltatlankodás, hogy nem ott voltam, és ismerem ezeket helyek közel, ugye, hogy van ilyen, hogy testvérek
voltak,
is akár egymásnak
esnek. Vannak, igen. Uh-huh. Hát voltak olyanok is, hogy a testvérek mindegyik bejelentette azt a területet, és közben ők mind a hárman rajta keltett volna legyenek azon a birtoklevelen. Uh-huh. És külön-külön próbálták, hogy minden, vagy nem tudták, vagy most az ilyen dolgokat kellett tisztázni.
És akkor ez úgy történik, hogy mindenik a maga igazát hozza, és amit a Arany János fülemüléjében, hogy nem tudja a bíró, akkor vagy...
Nem, mert az ilyen dolgokat például, ahol van egy birtoklevél, és valaki örökli a szüleitől, vagy nagyszüleitől, ő beírhatta magának, vagyis beírhatta magát arra a birtoklevélre, mind használati jog.
Igen.
3 évig a használati jog, 3 évig, hogyha valaki beírja, hogy használati jogot
tartos használat, akkor az utána
és három évig nem támadja meg egyik már egy fél vagy testvér, vagy valaki, akkor azt jelenti, hogy 3 év után rendes tulajdonos. Akkor utána átírják a tulajdoni jogot.
Itt van az év vége, és ilyenkor bárhogyan is nézzük, azért egyfajta mérleget készít mindenki. Ez az esztendő mit jelentett Várfalvának? Nagyon sokan, önkormányzati sok azt mondják, hogy nem volt egy föltétlenül sikeres év. Az általános gazdasági helyzet miatt, de talán amiatt is, hogy magával a helyi közigazgatással túl sokat törődött a politikum, és íme még mindig nem jutottak Dűlőre. 3 hónapig vitatják a technikai részleteket valójában. Mert gondolom, hogy az elvi döntés azért az úgy megvan, hogy karcsúbb, hatékonyabb adminisztrációt kéne létrehozni, vagy másként kéne ezen túl gondolkodni. Ez hogy csapódik le Várfalván? Vagy akár az ön meglátása személyesen?
Mi is úgyis meg kell tegyük, és kell vigyük a községi problémákat előre megoldani. De azért jó volna, hogy tisztázni egyszer és mindenkorra, hogy ez egy olyan feszültség, hogy nem most így lesz. Egyik héten 10%, a másik héten 20%, azelőtt 30%, nem lehet tudni, és nem tisztos.
Tételezzük azt, hogy marad a 10%, és nem a fizetés alapból, vagy keretből, hanem 10% a személyzet. És azt fogják mondani X pillanatban, hogy küldje fel Várfalva, hogy kit bocsát el. Van
igen tervünk. És tervünk, nem tervünk, hanem a törvény megmondja, hogy a nyugdíjas, nem lehet a nyugdíjt is, és van 2 személyünk, aki nyugdíjas, mert az identő, és jobban 10%-ba beleférünk velük.
De annál nehezebb lesz a munka utána.
Egyértelmű, azt valaki kell, egyik iskolabusznak nem lesz sofőrje. De gondolkoztunk arról, és egyik kollégát el van küldve, hogy csinálj meg ezt a kategóriát, a D-t.
Uh-huh. És ha nem, akkor beül Várgyinyán János és vezeti, igen. Mert hogy megvan.
De megvan. Megvan, és a terv megvan, de viszont ő nem fogja tudni végbe vinni ezt az iskoláztatást, ameddig be kellene ülni, és akkor beülök én, és megoldom. A polgármester mindent kell tudjon, mindent is. És áll Istennek, hogy meg tudjuk oldani helyi szinten.
Mi lenne végül jobb? A fizetéseket nyesni, vagy az ember a létszámot csökkenteni? Hogy látja?
A lényeg az, hogy a fizetésnél járunk az embereknek, akkor... Hála Istennek, én azt merem mondani, állítani, hogy elég jó embereink vannak az önkormányzatban, vagyis tanult, tapasztalt emberek. Ha ezeket az embereket nem fizeted megfelelőképpen, akkor előbb-utóbb mindenkinek megvan a családi gondjas problémája, keresse jobb helyt, jobb fizetést, és el fog menni. És akkor maradunk, amivel maradunk.
Mit lehet tenni? Tehát ha a fizetés nem növelheti az ember, akkor ugye vannak technikák és taktikák, hogy picit enyhíteni a programon olyan értelemben, hogy szellősebb megteszi azért, vagy elvégzi a munkáját, de gesztusként, hogy akkor egyfajta szellősebb munka, vagy dinamikusabb munkaidő. Benevezni különböző szakmai képzésekre, hogy érezze a ráfigyelést. Ilyen-olyan alkalmakkor a közösség előtt megdicsérni plénumban, hogy ezt a fajta visszajelzést is kapja. Személyesen akár bátorítani és jó szóval ugye díjazni az erőfeszítéset. Ezek mind olyan pluszok, ami nem pénzben mérhető profit. Elég ez, vagy lehet ezzel ellensúlyozni azt, hogy egy adott pillanatban, ugye ahogy mondta, elgondolkodik, hogy azzal a tudással, ugyanannyi idővel, 20%-kal, most dobálozunk itt, de hogy nagyjából 20%-kal nagyobb fizetést érne el, talán picit arrébb, de még mindig elérhető távolságban.
Az a szerencsénk, hogy olyan kollégáink vannak, akik nem ebbe gondolkoznak. hanem a közösségbe is viszik előre a nehézségüket. Viszont vannak sokszor olyanok, hogy programon kívül, például a pályázatokkal, ott, amikor pályázatot időben le kell adni, ott nincs pardon, hogy most lejárt a 8 óra, megyek haza. Ott sokszor van 10 óra, vagy 12 óra, vagy sokszor délután éjfélig bennülnek, vagy bennülünk közösen. Ezeket mind alá is kell írni, és feltölteni egy platformra. S, itt van egy lehetőség, hogy feltöltöd, vagy nem töltöd fel. Ha nem töltöd fel, akkor azt jelenti, hogy az a munkahelynek nincsen semmi értelme, hogy ott üljél. És akkor közösen, közös megegyezéssel délutánként ott ülni.
Olyan voltak, hogy közös megegyezéssel elváltak az utak, azt mondta a polgármester úr, hogy tisztellek, értékelem a munkádat és azt, ahogyan te működtél, de ebben a csapatban több kell, és úgy gondolom, hogy jobb, ha most nem erőltetjük.
Nem volt. Nem volt, és remélem nem is lesz. Úgyhogy a munkásaink elég, mondom, nem csak az önkormányzatban van változás, vagyis a testületben, vagyis a tanácsosok között, hanem a munkások,
a személyzet,
kimegy személyzetbe, igen, kimegy nyugdíjba, automatikusan versenyvizsgálva képzett fiatal embereket választunk mindig, hogy tudja bírni ezeket a nehézségeket. És ez az első kérésem mindig, amikor valakit alkalmazunk, hogy úgy képzeld el, hogy nem minden nap, de mikor erről van szó, akkor ott oda kell állni, és azt kell csinálni hétköznap is oda, hétvégén is, ha szükséges, és délutánokat is. Mert vannak időpontok, hogy azokat be kell fejezni, és le kell tenni a pályázatot. Másképp hiába pályázom, nem nyered meg a pályázatot. Volt olyan pályázat, hogy december 30-án kellett letenni.
És utána kocintottak.
Hát igen. Utána igen, megnyertük és kocintottuk utána.
Hogyha mandátum végén találkozunk, már pedig azért az, így ahogy eltelt ez az esztendő, nagyon gyorsan vagy meglepő gyorsan érkezik, akkor hogy kezdeni azt a beszélgetést Marginian János, hogy íme egy bizonytalan, képlékeny, nem föltétlenül az önkormányzatok fejlődéséhez megfelelő körülményeket biztosító időszakban vittük előre a község dolgát, és a testülettel együtt én úgy gondolom, hogy jó munkát végeztünk. Nagyjából ezt fogjuk hallani, vagy itt is ilyen visszafogott, azt mondja, hogy na majd akkor találkozunk, és akkor majd elmondom, és a helyzethez igazítom a beszédemet.
Én biztos vagyok ebben, hogy így fogjuk mondani. Persze kisebb-nagyobb arányban, de abban járunk, hogy a maximumot kihozzuk, mivel sok pályázatjaink vannak, hogy ezeket sikerül végbevinni ez a 4 év alatt, vagy legalább 60%-át, akkor az már nagyon jó. Villamos parkunk van, ami az egész közvilágítást, az egész középületeknek az energiaellátását
lefedi. Ez
a fotovoltaikus park, igen. Most pályázni akarunk, hogy ilyen tárolóhelyet ennek a fotovoltaikus parknak. Ez mind megvan a pénéren keresztül, és kár is volna hozzá, hogy ezeket a pályázatokat ne pályázz meg. Ez mind előny, mind sokszor rengeteg pénzt fizetünk a külvilágításért. Nem sokszor, mindig. Na de ezeket, ha megoldjuk, akkor az a pénz automatikusan visszamarad, és tudsz valamit, mit tudom én, csinálni 500 méter aszfaltos utat például. Ha most már meg lesz a víz, meg lesz a csatornázás, akkor tudunk ezen gondolkozni. Eddig ez volt a gondunk, hogy nem tudtunk pályázni betonozásra, mert ameddig az infrastruktúrát nem oldottad meg, addig hiába aszfaltoztunk, akkor feltörjük, s kezdjük előre mindent.
Hát én azt kívánom, hogy nem előről, de hogy folytassanak, ha nem is minden, de a legfontosabbakat azért sikerüljön 2026-ban is megoldani. Mandátumzáráskor mindenképp találkozunk, de lehet, hogy közben is, mert hogy van ugye ez a községnap, ami egy jó alkalom arra, hogy odafigyeljünk Várfalvára, egy olyan vidékre, ahol hát izgalmas dolgok vannak. Az én gyerekkoromban leginkább a bálok voltak.
Igen.
A bágyoni bicskásokról, úgy Szent Mihályon mindenki tudta, hogyha oda megyünk, mondták a legények, a kultúrban lekapcsolják a villanyt, és aztán elkezdődik a pofoszkodás. Na hát ez egy dinamikus, ugye, szabadidőtöltés volt annak idején, most nincsenek ilyen történetek, úgyhogy maradunk azzal, hogy zöldségtermesztés, archeológiai látványosság esélye, és közben repülőgép alkatrészeket gyárt egy belga cég a község határában. Marginian János, köszönöm a beszélgetést.
Én köszönöm.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal holnap találkoznak a megfelelő időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően, amikor Románia dániai nagykövete lesz a meghívottunk. Niculescu Tóni jelentkezik be Koppenhágából. Rostás Péter István vagyok, köszönöm a figyelmüket.
Tetőterasz. Felülnézetből, de nem felszínesen.